A megrepett nácálat nem tör el, füstölgő gyümölcsest nem old ki, míg győzelemre viszi az igazi ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 240. dicsérettel kezdjük az Isten tiszteletünket. Ó, én két szemeim, kik az Úr, ki az Úrra nézzetek, 241-es. Foglaljuk el a helyünket. A 46. Zsoltárt keressük ki, nem annyira ismert Zsoltár, viszont úgy fogjuk ma énekelni, hogy felváltva az énekarral, tehát az első verset az énekar énekli, akkor a másodikat énekarral együtt mi, akkor ugye nem, szépen bekapcsolódunk, aztán harmadikat megint az énekar, negyediket közösen, ötödiket énekar, és a hatodik az egy fél vers, így énekeljük együtt. Isten a mi reménységünk. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a Máté evangéliumák 12. részében, a 38-tól 42. terjedő versekben.
Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogy a Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb a Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, ma azért vagyunk itt újra és újra, hogy téged hallgassunk meg, meghalljuk a te szabadat. Te. Sokak számára ez most különösen fontos, mivel szomorúság okán is vannak itt emlékezve szeretteikre. Gyászolnak, hiszen gyászolók vasárnapját tartjuk. Köszönjük, hogy neked van üzeneted a gyászban, és mindenek előtt evangéliumod az élet és halál nagy kérdéseire. Ma azért vagyunk itt, ezt szeretnénk megérteni. Tegyél bennünket nyitottá erre az üzenetre. Tegyél bennünket olyanokká, mint akik mindent tőled várnak, és tőled is kapnak meg. Így kérünk, hogy most áld meg a szólót, és áld meg a hallgatót is. Legyen ott a te szent lelked csodája, és ez az igazi nagy jel arról, hogy te velünk vagy, amikor megelevenednek a régi betűk, és itt és most személyre szóló üzenetté válnak. Ez az ige hirdetésnek, a tőled való beszédnek mindenkori csodája, melyet csak elkérni tudunk tőled. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, az ásvék közé vagytok egy páran, erre is gyertek, jó van. Úgy, úgy. Gyere, gyere, ügyesen, gyere, 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 jó van. Arra is gyere, Barnikám. Jó, úgyis jó. Na. Gyere, főnök, oda, oda, gyere. Ez az. Itt. Kezed. Az az. Az az, az az. Lássa. Na, akkor most egy... Ó, még vannak itten. Kis kezedet ad oda, jó? És akkor most egy nagy rendes köszönést, jó? Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Igen, nem kapodjuk el, igaz? Na, kérem szépen, csak egy rövid gondolatot reggel. Korán már fölkeltem, és kivittem a sót, ugye, mert minden tiszta jég volt, és láttam is, meg éreztem is, hogy igencsak szükség van rá, mivel majdnem leszánkáztam a lépcsőn. Na, mondom, hát akkor most fölsózok mindent, és miközben sóztam még jó álmosan, azon meditáltam, hogy azért ez nem egy vasárnapi papi dolog ez, hogy én ott sózok reggel 6-kor, igaz? Hát, kinek van ez kedve sózni, még hideg is van. Na de hát, sóztam, ezt csak rájöttem valamire, hogy ez a legkeresztényibb cselekedet, amit tehetek. Ha miért?
Segítesz az embereknek.
Hát világos, segítek meg az embereknek, de még ennél is biblikusabb a dolog, mert miközben szórtam a sót, és így morfondíroztam magamba, egyszer csak eszembe jutott egy ige. És ha már ige eszembe jut, akkor már keresztényibb lesz a hangulat, igaz? És az az ige jutott eszembe, ami a hegyi beszédben van, hogy ti vagytok a világ súly. Igaz? Van egy ilyen ige. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ súly. Én meg ott sózok. Hát nem, mi kell még ennél több? Hát mit jelent ez, hogy én vagyok a só? Mit csinál ez a só, amikor kiszórom a jégre? Megolvasztja, persze, ez a lényeg. De ahol keresztény, rendes emberek vannak, meg gyerekek, ott a fagyos, hideg légkör mit csinál? Felolvad, erről van szó. Igaz? Kis keresztény ember vagyok, és ha ott vagyok, akkor felolvad körülöttem a fagyos légkör. Így van? Hát bizony így van, így van. De ez a lényeg, amikor sózzák az utat, neked csak jusson eszedbe egy ige. Például azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ sói, vagy a földnek sói. Na mondjátok utánam, ti vagytok a földnek sói. Még egyszer, ti vagytok a földnek sói. Meg mindenki, aki itt ül a templomban, mert keresztények, azok ilyen sózó emberek. Rendben van, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok. Keressük ki a 180. dicséretünket, és énekeljük igehirdetésre készülve a töredelmes szívettel, Uram, szereted. Istennek igéjét hallgassuk meg. A Máté Evangélium 12. részében, mert rövid volt a lekció, is még egyszer felolvasom, hogy emlékünkbe idézzük. Ekkor megszólították néhányan az írástudók és farizeusok közül, Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hajgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámadt az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt nagyobb van Salamonnál. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma tartjuk a gyászolók vasárnapját. Ilyenkor elhívjuk azokat, akik a 2013-as, illetve az előző évben vesztették el szerettüket, álltak ravatal mellett, de persze mindenkire érvényes, mert alig ha hiszem, hogy van itt valaki is, akinek ne lenne valamilyen gyásza, akár a kicsivel korábbi években, és ahogy az idő telik, mindnyájunknak van gyászunk, vannak évfordulóink, vannak emlékeink, és vannak ugye síremlékeink is. De nagyon fontos az, hogy együtt a gyülekezet közösségében is megemlékezzünk, hogy részvéttel legyünk egymás iránt, azok is iránt, akiket nem is ismerünk esetleg, de mindezt közösségben tesszük, mert együtt hordozzuk a gyászt, és ahogy az írás mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Nyilván felvetődik a kérdés ilyenkor, hogy vajon a keresztények másképpen gyászolnak-e, mint a mondjuk nem keresztények. Hát én remélem, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy igen. Szeretném azt hinni, hogy ez így van. Persze ugyanúgy fáj a veszteség, különösen az tragikus, ha korai, de mi sem vagyunk ettől kivonva, hogyha erre még ilyen súlyos terhek tudnak rárakódni. De azért a keresztény ember az élet és halál kérdéseit, még ha olykor nagyon megterheli is, együtt látja, és Krisztusban keresi a választ. Sőt, már a kérdéseket is őre áll nézve teszi fel. Azt gondolom, hogy ez nem jelenti azt persze, hogy mindenre válaszokat adunk, ugye attól az embertől, aki mindig mindenre válaszol, attól ugye óvakodni kell, de az olyan teológustól is óvakodni kell, aki mindenre mindig tud válaszolni, nem tudunk mindenre, kell gyötrődni, kérdezni. Tehát azt gondolom, hogy az élet és halál nagy kérdései tekintetében az Isten Krisztusban szólít meg minket, és mi ő benne, ő általa fordulunk az Atyához, még szomorúságunkban, vagy a kínzó kérdéseinkkel is. És ez a mai ige tulajdonképpen alkalmas erre, még akkor is ebben egy ítéletes hang is van, és azért gondoltam, hogy maradok a kalauz szerinti ige mellett, miközben ez a kérdés alapvetően meghatározza a mai gondolkodásunkat. Általában is mit szoktunk kérdezni ebben a tekintetben, ugye a meghalás vagy a halál ügyben, ugye, ha kérdezünk. Hát ilyesmiket gondolunk, hát milyen lesz odaállt, ugye, mit fogok érezni, vagy milyen képességeim lesz, tehát hogy vannak ilyen kérdések, akkor a fantáziánk is esetleg meglódul. Ugye, a kijelentés az nem ad ilyen fajta, ilyen útleírást, hogy átlépünk a kapun, és akkor megyünk, és akkor ilyen meg olyan dolgok lesznek. Ezt tudomásul kell venni, viszont figyelmeztet a legfontosabbra, hogy az igazi kérdés, ugye, az élet kérdés és az élet utáni kérdés az az, hogy mit gondolok Jézusról. Tehát az ő személye a kérdés, döntően és alapvetően. Mit reagálok, mit gondolok, mit teszek, cselekszem, mit hiszek, ha benne konfrontálódom tulajdonképpen az életnek, halálnak nagy kérdéseiben. Mert ez a kérdés. Minden után még persze további kérdéseink lehetnek a részletekre való tekintettel, de a nagy kérdés az ez, csak azután jön a többi. És hogyha erről nem beszélünk, minden másról beszélünk, akkor nem beszéltünk semmiről. Nem beszéltünk a lényegről. Egyébként azt is el lehet mondani, hogy ma már nagyon sok könyvhöz is hozzá lehet jutni. Emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt, hogy mekkora szenzáció volt, amikor megjelent Moody-nak a könyve, még így gépelve terjesztették szamizdagyba, ugye, meg Kübler-Rossznak ugye az élet a halál után, meg hasonló címek jöttek, aztán jöttek a többiek is, nagyon szép könyvek is, nagyon fontos üzenetek elkezdtek foglalkozni a kérdéssel, itt megemlíteném egyébként, hogy nem igazán keresztény hívő ember, mégis nagyon fontos, ugye Polcalennek a könyvek szembenézett ezzel a kérdéssel, de akár még Jókai Annát is mondhatnám, ugye, aki könyvet szentelt ennek, és még nagyon sok szakkönyv, meg ilyen-olyan könyv. De azért, miközben nagyon sok ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, azt kell, hogy mondjam, hogy a fő trend az az, hogy felejtsd el. Ne foglalkozz vele. Felejtsd el a kérdést. Lép túl rajta. Ugye? Ne gondolj arra, hogy halandó vagy, ne gondolj arra, hogy vajon mennyi idő van még hátra. Szentírás pedig arra figyelmeztet, hogy ne felejtsd el. Ez egy nagyon fontos és alapvető szemlélete az írásnak, hogy ne felejtsd el. A görög azt mondja, hogy felejtsd el. Szentírás, hogy ne felejtsd el. Ugye, emlékezzél meg az egész útról. Nem? Ne felejtsd el, hogy nem csak halandó vagy, de felelsz is azért, ami a te életed. Nem azért kaptuk az életet, hogy egyébként rettegjünk miatta, hanem hogy megéljük azt, annak az ajándékait, hogy kiteljesedjen, boldogak legyünk, és mindezt Istentől kaptuk, én neki köszönjük meg, és ebben nem maradunk magunkra, mert kapunk hozzá üzeneteket, kapunk hozzá jeleket, útmutatásokat, hogy azt az időt, ami nékünk adatik, azt jól használjuk ki, ami emberségünk valahogyan kibontakozzon ebben. Ott van ennek a nagy története, tulajdonképpen rögzítve a Szentírásban, a kihívás, vezetés, ígéret, a cél, és annak ígéret, hogy ő velünk van, velünk vándorol, a mi utunkon együtt megyünk, és ott van a mindennapjainkban, az életformánkban, a követésben. És ez arra a mezőre, hogy mondjam, vezet bennünket, hogy a legfontosabb kérdéseket tegyük fel, és a többi majd ezután jön. Tehát a fő kérdés az, hogy Jézusnál van-e válasz az élet és halál nagy kérdéseire. Ezeket nagyon sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Hogyan éljek? Mi a célja az életemnek? Lehet, hogy már nagyon régen nem tettük fel, még van, aki emlékszik a kamaszkorára, ott még voltak ilyen egyetemes kérdések. Ugye? Mit akar velem az Isten? Hogyan van jelen az életemben? Szeret engem, hogy büntete, ugye? Az Isten, ugye, azt vette el, akit szeretek. Miért tette ezt velem? Ugye, a drámai történet az én számomra, el szoktam mondani többször is, nekem óriási tanulság volt, amikor ugye, a nagy zeneszerző Fényes Szabolcs elhunyt, ez egy dúsgazdag ember volt, úgy élt, mint egy krőzus, és úgy élt a felesége is, vagy 40 évet, ugye, hogy hintóval jött, ment meg, amit akart, bármit kért, megkapott. És akkor meghalt Fényes Szabolcs, hát Istenem, 80 akárhány évesen, ugye akkor ugye, televízióba belemondja az ország arcába, hogy nem bocsátok meg az Istennek, mert elvette. Nem is ott teszik be, hogy meg lehetne ezt köszönni, hogy micsoda életem volt, nem? Ő megtagadta az Úristennel való közösséget. Emlékszem, hogy a kórházban feküdtem, egy hosszadalmas betegség volt, sokat szenvedtek ott is, egy nénivel sokat beszélgettem, mindig jött velem, akart beszélgetni, és mindig elmondta, hogy meghalt az ura, ezért ő befejezte az Úristennel való dolgot. Hát ugye nagyon érdekes ez, hogy gyász és hála. Valakinél ez nem megy, pedig micsoda lelki gazdagságot lehet kapni annak, aki meg tudja köszönni, amit kapott, ameddig kapta. És megköszönni az Úristennek. Milyen lelki meggazdagodás a maga egyedül valóságában és akár özvegységében is. Hát ezek azok a területek, amiben érdemes kicsit utózkodni. Ugye Jézus korában a kérdések, az életnek talán a kérdése, azok két nagy téma körül ugye csoportosultak, a törvény, amelyik ugye azért adatott, hogy az Isten rendjében éljenek az emberek, és a mesiás kérdés, hogy mi lesz, ha eljön a mesiás, akkor tulajdonképpen valami új dolog kezdődik az Isten országot, egy evilági dolgoknak valamiképpen vége lesz. E körül fogalmazták meg a dolgokat, és Jézus csodálatosan, újszerűen beszél, magyarázza a törvényt, és cselekszi a mesiási tetteket, A kortársak pedig folyton dilemmáznak rajta, hogy vajon ő-e az, akiről itt igazából a mi hitünk szerint szó van. Ugye és a kevés sere történet előtt éppen ördögnek nevezik. Azt mondja, Belzebub van benned, és én is nagyon kemény szavakkal beszél arról, hogy a lélek áramlás nem bocsáttatik meg. Aztán megijednek talán, úgy veszik ki az ember a történetből, hogy még inkább akarnak bizonyságot, akkor ki vagy te, mondd meg, és legyen bizonyságuk, tehát jeleket követelnek. És ez itt az izgalmas, ami számunkra is, ugye? Tehát mindig is elvárták a bibliai korban is, meg később is, aki Isten nevébe szól, az tegyen jeleket. Ugye megkísértés történetében, ugye, tegyél csodákat, stb., akkor ma hisznek neked, ha az vagy, akinek mondod magad. Mi ezzel a gond? Az, hogy Istent a szokatlanban, a normálistól eltérőben akarják felismerni. Vagy ami ilyesmit tapasztalunk, vagy akkor nem tárgyalunk, nem érdekes. Pedig ha csak azok lennének, ugye, akiknek lenniük kellene, tudnék Isten útján járó nép, akkor nem várnának különleges jeleket, mert felismernék Jézus munkájában az Isten útját. Ez ma sincsen másképp. Ha csak azok lennénk, akiknek lennünk kellene, akkor felismernénk a köztünk munkálkodó Istent. Az, hogy velünk van, az ő ígérete szerint. És ahogyan ő szólt, ugye, ahogy az ő ige hirdetése keresztelő János után, ugye, aki azért mégiscsak egy fejszével jövő kemény ember, aztán a fejsze a fák gyökerére vettetett, majd lesz itt ítélet, ehelyett pedig ő az Úrnak kedves esztendejét hirdeti. Gyógyító szeretettel jön az atyai ház ajtaját, megnyíló ajtaját mutatva meg, és itt van a probléma, hogy ez már nem ismerős hang. De nem tudják, hogy kicsoda Jézus ezek után, az adj jelt, mert ez nem tud, ki ez, milyen Istenről beszélsz, nem ezt, hogy szeret bennünket. Mi az, hogy a pogányokat is behívja, és így tovább. Félelmetes dolog, amikor a bárány nem hallja a pásztor hangját már. Ugye, adj jelt. És Jézus válasza bizony nagyon kemény, ez a gonosz és paráta nemzedék, ez a jeremiási kifejezés, hogy az elfordult szívű nép már nem emlékszik arra, amikor kértek jeleket az úttól, és kaptak a hitük megerősítésre. Volt egy ilyen idő is, amikor ugye együtt vándoroltak pusztában, és nagyon nehéz időket éltek át, és mégis túljutottak rajta, ugye kértek jeleket, és kaptak. És erre mondja, hogy egy van még, egy jelet kaptok, ugye ez a Jónás próféta jel, amit Máté meg is magyaráz, ugye ez a jel, a feltámadott Krisztus maga rendkívüli jel, mégis ítéletes dolog, mert azt mondja, hogy Ninivében, Jónásban fölismerték az Isten figyelmeztetését, és megtértek, megijedtek, megtértek, meg nem csinált csodákat, nem kezdett el ott különleget, csak beszélt, prédikált, hogy másik ilyen példa, ugye Sába királynője, szintén ugye egy pogány királynő, pedig Salamonnak a bölcsességét olvasva döbbent rá arra, hogy itt valami több van, mint a megszokott bölcsesség, itt az Isten beszél maga. Ugye egyikük sem tett csodát, csak szólta, amit az Úr rábízott, és voltak, akik meghallották, pogányok, kívülvalók, nem bárányok, azok meghallották, hogy Jézusnak ez a figyelmeztetése. És itt a kérdés, hogy az ember fia is hirdeti a feltámadásával az üdvösséget, és ez a jel mindenkihez fog szólni, pogányhoz, hívőhöz, és nem hívőhöz egyaránt. Ugye lehet hinni még utána is, még nagypéntek után is annak, aki feltámasztotta az Úr Jézust. De tehát ez a két példa azt jelenti, hogy elég kell, hogy legyen az, amit Jézus hirdetést tesz. Ő az Isten legnagyobb jele. Ha a pogányok rádöbbentek a maguk hiányaira, akkor lássuk meg a Jónás jelében a hitetlenségünknek az ítéletes voltát, és a kegyelem titkát is. Az Isten szeretete legyőzi a mi gonoszságunk, hitetlenségünk, és kinyitja az ajtót az Isten országára. De megrendítő jelet kaptunk mindnyájan, hiszen akkor, amikor megállunk egy sír mellett, a szerettünknek a ravatala mellett, vagy a már esetleg ugye felállított síremlék mellett, akkor egy nagy jelet kapunk arról, hogy az emberlét törékeny, és bizony nem biztos, hogy hosszú ideig tart, de ugyanakkor kapunk Jézus személyében egy még nagyobb jelet, ugye ez a Jónás jele igazán. Ugye ezt nehéz megtanulni, az emberben mindig ott van a hitetlenség, adj jelet, ugye, és akkor, majd ha lesz jel, jön a hit, pedig fordítva van, ha van hit, akkor lesznek jelek is. De azért mégsem vagyunk teljesen ugye, ilyen jeltelenné kárhoztatva, mert ott van a próféta, Jónás próféta jele az evangéliumban, és most kivált képpen ugye megterítve az urasztalán is, itt van a Jónás próféta jele előttünk, az urasztalában, nem ítéletre, nem kegyelemre. És itt kell nekünk feltenni a kérdéseinket, vagy esetleg éppen letenni a kérdéseinket. Nem gyászolunk a feltámadott úr nélkül, és nem készülünk elmenni ebből az árnyékvilágból a feltámadott úr nélkül. Ez az evangéliumnak a szíve lényege, vele megyünk ő hozzá. Keresztény ember így néz arra, ami most van, és ami majd ezután lesz. Vele vagyok, és vele megyek ő hozzá. Rábízzuk azt, hogy mennyi van még, rábízzuk a hogyant is, ugye az ismeretlentől való félelmünket is, de ugyanakkor tényleg kérdezzük meg azt is, hogy mit tegyünk a nékünk adatot hátralévő időben, hogyan bánjunk, vagy jussunk valami újabb és tisztább és szebb bölcsességre az írás szerint, hogy ami nékünk adatot, azt viszont töltsük ki szépen, értelmesen, lélekkel teljesen, hogy élhessük a saját életünket, mert nem arról szól az élet és halál kérdés, hogy elveszi az Isten azt a keveset is, hanem azt, hogy éljük azt, ami nékünk adatik. Kérjük az ő szent lelkét, azért, hogy erősítse meg a hitünket, szívünket, lelkünket, hogy igaz emberségre tudjunk jutni, bizonyosságra tudjunk jutni, bölcsességre tudjunk jutni, és talán azt is még hozzátetjük, hogy egyfajta bátorságra is tudjunk jutni ezekben a kérdésekben, vállalva azt, ami ránk jön Isten kezéből elvéve, hálaadással mindenkor. Amen. Keressük ki a 215. énekünket, és egyben készüljünk a úrvacsorára is, a 215. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó.
Hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. fejezetének 23. versétől kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely megtöretik ti érettetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár ama az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Intést is fűz azonban az apostol szavaihoz, mert így folytatja. Azért, aki méltatlanul eszi, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Gyertek testvéreim, fogadjuk meg mi is az apostol tanácsát, Isten színe előtt valljuk meg bűneinket a 38. zsoltár szavaival, imádkozzunk. Uram, ne fegy meg felindulásodban, ne ostoroz lángoló haragodban, mert nyilaid belém hatoltak és rám nehezedett kezed, mert bűneim összecsaptak fejem fölött, elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon. Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előled sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott. De benned reménykedem, Uram, bizony megvallom bűneimet, pánkódom vétkeim miatt. Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne légy távol tőlem. Siedj segítségemre, Uram, szabadítom. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, de még a szent jegyek vétele előtt egyházunk rendjének megfelelően feleljünk hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelke által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Kedves testvérek, veletek együtt mindezeket én magam is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Jézus Krisztus ingyen kegyelemből. Mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, gyertek az Úr asztalához a megszokott rendben, énekeljük az úrvacsora alatt a 223. énekünket, utána a 286. énekünket, majd a 459. dicsérettől következő énekeinket. Az úrvacsora osztásban megkértük segítségül, hogy segítsen nekünk teológusunk is Pető Gergő, úgyhogy ő a borosztásában fog segíteni. Hát itt majd négyen lehet fölállni a borvételére. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a teológusaink még a teológiai évei alatt gyakorlatot szerezzenek a liturgiai szolgálatban is, így ezért kértük meg őt is. Kedves testvéreim, így szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az úri szentvacsora sákramentumát. Ezzel éltek az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és ezzel éltünk ma Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznánk otthonainkban, az ige szavaival kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a ti szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az a jó szükséges építésére, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Gyertek, köszönjük meg Istennek velünk közölt jó téteményét, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, várván várunk tégedet, a te közelségedet, így szólítunk meg hozzád, és így érkeztünk ma is, a ma délelőttön, hogy a veled való találkozást vártuk, és a te megszólító szavadat, és valóban hálaadással állunk előtted mindazokért a helyzetekért, amikben tudjuk, hogy ott voltál mellettünk. Hálásak vagyunk neked az úrvacsora közösségért, amiben közösségben lehetünk egymással, és közösségben lehetünk a Krisztussal, és megtapasztalhatjuk a megváltás erejét, azt, hogy valóban te megbocsátod a mi vétkeinket, és eltörlöd a mi álnokságainkat. Így vagyunk hálásak, Urunk, mindannyiunk életéért is, és azoknak az embereknek az életéért, akik meghatározóak voltak a számunkra, de most már nálad vannak. Így köszönjük meg mindazt az időt, amit velük tölthettünk, azt, hogy megismerhettük őket, hogy az életünk részei lehettek. Így áldozunk előtted hálaadásunkkal. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a gyülekezeti életünk hirdetéseit. Hirdetem, hogy ma az istentisztelet után rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk, így kérjük a presbiter testvéreket, hogy ne szaladjanak el, hanem pár percre még maradjanak itt. Délután 4 órától a kisifi tartja alkalmát, majd este 6 órakor a nagyifisek találkoznak. Hétfőn 6 órától énekkar lesz, kedden 9:30-tól babamama kör, este pedig 6 órától bibliaóra, és utána presbiteri ülés lesz. Szerdán 10 órától nyugdíjas bibliaóra lesz, és itt hirdetjük, hogy szerdán este indul az új házi körünk, az új házi csoport, amiről már több hirdetésben szóltunk. De majd erre még visszatérek. Csütörtökön reggel 8 órától bibliaóra lesz, 4 órától konfirmációs óra kezdődik. Pénteken 3-tól majd 4 órától is konfirmációs órákat tartunk, és este 7:30-kor pedig az Ádám kör tartja bibliaóráját Pirót Bélánál. Szombaton a szokásos hittanórák lesznek 10:30-től. Jövő hét vasárnap 10 órától pedig ismét istentiszteletet tartunk. A mai istentiszteleten Gál Tibor testvérünk olvasta az igét, köszönjük neki a szolgálatot. És hirdetem még egyszer, hogy szerdán új házikör indul este 6 órától. Itt a vasárnapi prédikációról fogunk beszélgetni, mindarról, ami elhangzott, hogy hogyan jelenik meg a mi életünkben, hogyan éljük meg mi ezeket. Várunk minden olyan testvérünket erre, aki még nem tartozik semmilyen házikörhöz vagy csoporthoz, de szívesen csatlakozna ilyen formában is a gyülekezetünkhöz. Tehát itt a gyülekezeti termünkben szerdán 6 órakor várjuk őket.
Kedves testvérek, tehát a presbitereknek most sok házi feladatuk van, és rendisztelet után maradjunk itt a rendkívüli gyűlésre, és a rendes presbiteri gyűlés is megtartjuk majd kedden. Az mindenkinek szól, hogy a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola szerdán, február 5-én 8-tól 11 óráig nyílt napot tart, akkor meg lehet ismerkedni a iskola életével egy kicsit közelebbről is. Ezzel kapcsolatban szórólap található a pénztárosi asztalnál. Kérjük a testvéreket, hogy jelentkezzenek óvodánkba és iskolánkba időben, jelentkezési lapok már leadhatók. Most elmondhatjuk, hogy az eddig leadott jelentkezési lapok alapján is már 3 osztályt tud indítani az iskola, és többet nem fog. Tehát ezért is fontos, hogy időben kérem, hogy jelentkezzenek a szülők. A zsoltáros istentisztelet, a vespera kivételesen nem tegnap volt, hanem szombaton lesz, szombaton este 6 órakor. És újra megjelent, hála iratterjesztőnknek, ami Gyöngyének ez a kötet, ami a gyülekezet történetről szól, tehát ezt lehet kapni, illetve szintén kapható a bibliaolvasó kalauz még, és akinek nincs, az vegye elő, és ajándékba is akár adhatja, és mindenkinek csúszásmentes, ellesésmentes hazajutat kívánok. Köszönöm szépen.
Isten tiszteletünk végén az áldással készülve énekeljük záró énekünket, a 195. dicséretünk, mind a 3 versét. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épséggel, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.